Vérholdak és napfogyatkozások.
Hogy milyen jó az Úr hozzánk. Az Úr jósága mindenek felett való az életünkben. Az ördög a hitető, aki el akarja hitetni, hogy az Úr elfeledkezett rólunk. Ilyen egyik bajból a másikban látod, az Úr elfeledkezett rólad. Az ördög a legnagyobb hitető a világon. Minden szava a hazugság és a hazugság atya. Úgyhogy ne higgy neki, mindig csak az ígére tekints. Az Úr még soha senkit nem hagyott el, aki hittel fordult hozzá. A hitedet akarja ellopni ezért. A hit a legveszélyesebb a számára. Ha te hittel maradsz és megmaradsz a hitben, akkor jelentesz veszélyt számára. Az egész erről szól, el akarja lopni a hitedet. Úgyhogy ne hagyd neki. És növezd a hitedet, és gyakorold a hitedet minden nap, és tornáztasd a hitizmaidat. Minden nap legyen valami, amire rátetted a hitedet. Hadd menjen ki a hited. A hited tud egynél több dologban is munkálkodni. Van mindig az embernek egy-egy fővonal, amire a hitével nagyon oda kell figyeljen, de az nem azt jelenti, hogy más dolgokra nem tudunk odafigyelni. A hitünk rengeteg dologban kint lehet, és a hit, mint egy szolga, megcselekszi, amire kiküldjük. És ezt Jézus tanítja. Úgyhogy a hit addig nem ül leveled enni és inni, amíg azt a dolgot, amire kiküldted, el nem végzi. És a hit Istentől született, és legyőzi a világot. És legyőzte a világot. Nincs olyan helyzet, amiben a hitünk hathatós munkáival ne láthatnánk győzelmet, ha kitartóak vagyunk. A kitartó hit. Nem erről akartam beszélni, ez most előkívánkozott, de írtam, amit megírtam, és azt el szeretném nektek mondani. De ez azért elejére kikívánkozott. És az a hit, ez egy nagyon fontos dolog. Őrizzétek a hiteteket, és ne engedjétek, hogy bármilyen hitpróbán során ez megcsorbuljon, meggyengüljön. Mindig vegyétek magatokhoz vissza a teljes hitet, és avval harcoljatok. A hitnek a szép harcait harcoljuk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hitünkben, még ha csorba is esik egy-egy kudarc után, és ugyanúgy fölkelünk, és tovább harcoljuk a hitnek szép harcait. Mert a hit gyümölcsöt terem. De Istentől született, a mennyből született, és mindaz, ami Istentől született, így van megírva. Ez legyőzte a világot. Minden megpróbáltatást. Isten minden helyzetre kimenekedést ad nekünk. Áldassék ezért az ő szent neve, mindörökké. És Isten gyönyörködik a hitünkben. Istennek öröme van, ha te hitben állsz. Vérholdak és napfogyatkozások. 2014 és 15-ben. Megér még egy misét, mondta az Úr, amikor ezt a múlt héten nem tudtam befejezni. És ezért engedjétek meg, hogy újra elővegyük ezt a témát, azért is, mert nagyon közeleg. Gondoljunk bele, hogy 2013. novemberének a vége felé járunk. És a dátumokból fogjátok látni, hogy a következő esztendő szinte már ezek a jelenségek nyitják. Úgyhogy beszélnünk kell róla, mert Istennek üzenete van benne. És Bibliában olvasjuk a zsidó levélben, az első fejezet 3. verse írja, hogy Isten fia az, aki a hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Ugye olvastuk ezt? Hát az ő hatalmának a szava, vagyis az ő műve, hogy a világ mindenség úgy áll és úgy működik, ahogy. És ugyanígy a hatalma szavával elrendelt a világító testeket is például. Egy Mózesben olvastuk az igéket, most csak hivatkozni fogok rá, mert szeretnék tovább haladni. Az első fejezet 14-es versében azt olvastuk, hogy a hatalma szavával világító testeket rendelt az ég boltozatára, ezt olvastuk, és megvolt a célja vele. Elválasszák a nappalt az éjszakától, ez volt az egyik, és így folytatja, legyenek jelekül. Legyenek ezek jelekül, mondja, és legyenek meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Olvassuk. Tehát Istennek a nap és a hold állásában, mozgásában, funkcionális működéseiben üzenetei vannak a számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy asztrológiával fogunk foglalkozni, de amennyit az Úr nekünk át szeretne adni, ami két szemmel megpillantható az égen, és annak üzenete van a számunkra, azt vennünk kell, azt vételeznünk kell. Erről szól a mai napunk. Az örökévaló különleges jelsorozatot rendelt el az égre, amely a következő két esztendőben látható lesz, 2004 és 2015-ben. Nagyon fontos üzenetet hordoz a számunkra. Hordoz a világ számára, a hívők számára és Izrael számára. Ezt fogjuk ma kibontani. Jézus a farizeusokat megdorgálta. Szó szerint írja. Képmutatók, azt mondja nekik. Képmutatók. Az ég ábrázatát meg tudjátok ítélni, mondja nekik. De az idők jeleit nem tudjátok. És az időknek a jelei fel vannak írva az ég ábrázatára is. És ezeket le kell tudnunk olvasni. És az idők jeleiről Jézus mondja, hogy nem lehetünk tudatlanok. Azt is tanítja egy másik helyen egy igei vonatkozásban, hogy az Úr eljövetelénre vonatkozóan a napot és az órát, azt az Atya a saját hatalmába helyezte. És a fiú sem tudja, és az angyalok sem tudják. De az idők jeleiről viszont ne legyünk tudatlanok másrészt. Úgyhogy ezért éri meg ezt a mai istentiszteletet, ezt a misét, hogy erről még szóljunk. A múlt heti alkalommal kezdtük kibontani, és most szeretném befejezni. Isten tehát a világító testeket az ég boltozatán jelekül adta nekünk. Mózes első könyvében olvassuk. Négy közelgő vérholdat egymás utáni sorozatban tapasztalhatunk a következő két évben. Mind a négy vérhold zsidó ünnepekre esik majd. Ha megvizsgáljuk majd a zsidó ünnepeknek a jelentését, a tartalmát, hogy mit ünnepel ezeken az ünnepeken Izrael népe, akkor közelebbi megvilágosodást kapunk arról, hogy miért pont ezekre a napokra rendelte Isten a vérholdakat, és mit üzen ezzel nekünk? Nagyon ritka e négyes megjelenés az égen. A 16., 17., 18. és 19. századokban egyáltalán nem volt. Nem volt ilyen jelenség. 1948-ban és 67-ben lehetett látni ezt az égen. Mind a két dátumhoz Izraelnek nagyon fontos eseménye fűződik. 48-ban, mint tudjuk, Izrael állam megalapítása, 67-ben pedig Jeruzsálem visszafoglalása volt, a jeruzsálemi háború győzelme, felszabadítása. Néztük azt is, hogy mit nevezünk vérholdaknak. Vérholdaknak nevezzük, amikor a nap, a föld és a hold állása annyira specifikus, annyira különleges, hogy a napnak a holdra vetülendő fényét a föld bolygó teljesen kitakarja. Ez azt jelenti, hogy nem látható a hold ilyenkor, abban a fényben, ahol a szokásos fényében ragyog az égen, hanem egy vérvörös fényben jelenik meg. Tehát nem láthatatlanná válik a hold, csak elváltozik a színében, és vérvörös ragyogásban jelenik meg az égen, és ezért nevezik vérholdaknak ezeket a jelenségeket. Mintha Isten figyelmeztetni akarna minket az elkövetkezendő idő komolyságára, és mintha mondaná, hogy nézz fel az égre, és Isten üzen neked valamit, ezt fogjuk nézni. Vajon mit üzen nekünk Isten ezekkel? Dátumokat vesszük sorba, hogy mikor jönnek ezek a vérholdak. 2014. április 15-e az első nap. Izrael népe a Pesach, vagy ahogy mi szoktuk nevezni, a Páska ünnepet ünnepli, és vérhold jelével az égen. A Mózes második könyvében lehet olvasni a páskai ünnep elrendelését, a jelentése a második a 12. fejezetem Mózes második könyvében, és 1-től 14-es versetben olvashatjátok, ha utána szeretnétek olvasni. Nagyon fontos momentum, hogy Isten elrendeli ezt az ünnepet, és azt mondja, hogy ez a hónap legyen nétek a hónapoknak a feje, az első legyen a hónapok, az esztendő hónapjai között, amikor a páska bárányt szentelitek. Mintha Isten kivetítené, hogy itt kezdődik az Istenben való járás. Az én fiam szent vére, amikor kiontatik, és avval éltek. Ez legyen az életeteknek az első momentuma. Itt kezdődik az én életem a számotokra. Ez a páska ünnep számukra jelentette az Egyiptomból való kivonulást. Isten elrendelte nekik az utolsó csapás előtt, hogy családonként egy bárányt kell venni, és a bárányt meg kell ölni. és a húsát meg kell sütni, és el kell fogyasztani családonként, és a vérét, a véréből fel kell kenni az ajtófélfákra és a keresztfára, az ajtófélfákra és a szemöldökfára, fel kellett jelül tenni a báránynak a véréből, ami jelentette a teljes oltalmukat. Az a csapás, ami az egyiptomiakat érte, Izrael népe szent oltalom alatt volt, Isten oltalma alatt volt. És ezt évről évre kellett ünnepelniük, ezt a szabadulást, ez az ünnepetnek a feje, a hónapoknak az elseje. A második vérhold ebben az esztendőben 2014-ben október 8-án lesz, alig telik el, tehát egy fél év, és megint megjelenik a vérhold szignálja az égen, és ímé másnap Izrael ünnepet ül, 9-én van az ő szukkót, vagyis a lombsátras ünnepük. Ez az ünnep az örvendezések ünnepe, az aratnivalót betakarták, és Isten egy hétnapos örömünnepet rendel el számukra örvendezésben. Ilyenkor ágakat, fagajakat kellett leszakítaniuk, és sátrakban kellett lenniük, emlékezzen arra, hogy Isten honnan szabadította ki őket, és akkor sátrakban laktak Egyiptom földjéről, amikor kihozta őket. Az ünnepeket örök ünnepeknek rendelte a mindenható Izrael számára. Ezt a két vérholdat, ami 2014-ben lesz, egy holdfogyatkozás, ezt a két holdfogyatkozást egy napfogyatkozás fogja követni. Ami megint csak egymagában is ritka jelenség lehet. Ez március 20-án lesz. 2015. március 20-án elsötétül a nap. És mintha Isten azt üzenné, hogy újra nézzünk fel az égre, mert jelekül adta ezeket. És mi az üzenete? Hogy járjunk addig az ő világosságban, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhatik. És ez az idő közel van. Fel akarja hívni a figyelmünket. Április 4-e, 2015. április 4-e, újra vérhold van az égen. Izrael népe megint a Pészach ünnepet ünnepli, a Páska ünnepet. Szeptember hónapban, 2015. szeptemberben, 28-án, azt azért figyelitek, hogy nem mindig ugyanarra naptárnapra esik Izraelnek a vérhold ünnepe, mert a mi naptárunk, a gregoriánus naptár, és az ő naptáruk nem egyező, ők egy másik fajta kalendárium szerint mennek. Ezért tehát minden egyes ünnep évről évre más és más napokra esik. Tehát itt április 4-e és szeptember 28-a, két vérhold napjuk 2015-ben. A két vérholdat megint egy napfogyatkozás felezi meg. Újra megjelenik egy napfogyatkozás 2015. szeptember 13-án. Vagyis a 2015-ös esztendőről azt lehet elmondani, hogy minden egyes vérholdat egy napfogyatkozás jelent be. Érdekes. Másként, ha tekintjük, a négy vérholdat is félbevág egy napfogyatkozás, és az utolsó két vérholdat is megfelezi egy napfogyatkozás. Ez is egy jel Istentől, hogy közeledik az idő. Érdemes elgondolkodni ezeken, Isten, mert a hatalma szavával rendezi mindezeket, ne felejtsük. Ezek nem véletlenszerűek az égen. A hatalma szavával rendeli ezeket, és a hatalma szavával akarja felhívni a figyelmünket is, hogy ezekre figyeljünk. Figyeljünk oda. A múlt héten néztük a hasonlóságokat, az ószövetségi ünnepeket részleteiben felolvastuk a Bibliából, és megfigyeltük, hogy például a páska bárány elfogyasztásánál az Úr még azt is meghagyta nekik, hogy miként fogyasszák el a páska bárány, és megfigyeltük, hogy az Efézusi levélnek a 6. fejezetében a szellemi fegyverzetnek a viselésével milyen párhuzamokat találtunk. Nagyon-nagyon érdekes. Üzenete van ezeknek az égi jeleknek az Izrael népe, választott népe felé. Üzenete van a gyülekezeti test felé, és Isten üzenetet akar átadni ezekkel az égi jelekkel a világ felé. Ezzel szeretnék egy kicsit időzni. Profétikusan jött, ezért azt leírtam, és most felolvasom nektek, ahogy ez, amikor elfelül imádkoztam, Isten szava jött hozzám. Izrael szerelmetes népének azt üzeni az Úr. Ti, akik ünnepeltek a Pészach ünnepén, a Páska ünnepen, nézzetek fel az égre, és látva a vérholdat, jelet adtam nektek az égen. Értsétek meg, hogy elhoztam az én Páska bárányomat, és őt ünnepeljétek. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ott van-e az ő szent vére a ti ajtófélfáitokon? Ott van-e a szent vére a szemöldök fákon? Mert az Úr ítélete áthaladni készül a világon, fogadjátok el az ő vérét, fogadjátok el Isten fiának véráldozatát, amely a szent véren olt, szent földön oltatott értetek. Ezt üzeni az ő népének, akik ünnepelni fognak, vallásosak, hajlonganak, imádkoznak, és az ünnepnek az igaz értelmét meg kell értsék, és fel kell fogják. Ezt üzeni nekik Isten. A gyülekezeti tesz számára is üzen Isten ezekkel az égi jelekkel, akik már elfogadták ezt a szentvért, ami kiontatott. Ezt kérdezi tőled, élsz-e a szentvérem oltalmával? Jársz-e abban a győzelemben, amit a bárány vére szerzett a számodra? Tudod-e, hogy elmostam rólad véredet? Megmostalak vízzel és megkentelek olajjal? Ragyogsz-e a világ számára? Ezt kérdezi tőled. A gyülekezeti testnek ugyanis fel kell ébrednie. Abból az alvásból, amelyben jelenleg, mint egy szunnyadó óriás. Tétlenségben, kiszolgáltatottságban. Van egy látomásnak a részleteit próbálom most veletek szemléltetni. Roy Hicks kapott egy látomást erről. 10-20 évvel ezelőtti látomás. Krisztus testét, mint egy alvó óriást látta, és a testén ott garázdálkodtak a démonok, a saját kényük, kedvük szerint hozták a betegséget, a fájdalmat, a nyomort, a drogokat. A következő generációkat leuralták. Mindenféle gonoszsággal rajta rátelepedtek a krisztusi testre. És ez a szúnyadó óriás meg sem mozdult. Teljes kiszolgáltatottságban volt. Mindaddig, amíg elkezdett ébredezni. És ahogy kezdett ebből az alvás állapotából, tétlenségéből ébredezni, kezdte magáról lerázni ezeket a nem odavaló szörnyűségeket, aminek Krisztus testén nem szabadna ott lennie. Felébredt az álmából. Ráébredt a hatalmára. És lerázta magáról ezeket, és felkelt, és élővé vált. És a krisztusi életet ragyogta és sugározta. Egy gyönyörűséges látomás, híres ez a krisztusi testben. Ezek az idők jönnek hamarosan. Ezt kérdezi Isten, hogy ráébredtél-e a krisztusi hatalmadra? Uralkodsz-e? Élsz-e a szentvérem oltalmával? Ott van-e a szentvér az ajtófélfákon és a szemöldökfán az életedben? És le tudod-e magadról rázni a betegséget? Le tudod-e rázni magadról a nyomort? Le tudod-e rázni magadról mindazokat, amivel az ördög szeretne meglátogatni az életedben? És mi tudunk uralkodni? Ismerjük a hatalmunkat. A világ számára is van egy üzenet. A Páska vérholdak üzenete. Gyertek a kereszt vére alá, mondja Isten. Az én fiam szent vére kifolyt értetek, engesztelés volt ez értetek, jöjjetek, míg jöhettek. Ezt mondta Isten, miközben imádkoztam. Várja őket, várja a világot. Mi részünk, hogy elmondjuk nekik, hogy az Úr üzenete égi jelekkel elpecsételve szent fiát adta áldozatul, engesztelésül, nem tulajdonítja a bűneiket. Megbékélt a világgal. És hívja őket, hogy jöjjetek, míg jöhettek. Közben napfogyatkozásokkal pecsételi a vérholdak köztes időket, hogy közeleg a sötétség órája. Figyelmezzetek. Addig járjatok a világosságban, amíg itt a világosságotok. Amíg létezik az újjászületés lehetősége. Mert közel az idő. A szukott napi vérholdakról is van Istennek üzenete. Ez az aratás öröme. Az őszi ünnepük az aratáskor 7 napos öröm ünnep van, és a zsidó nép ezt is ünnepli évről évre. Nagyon hasonlít ez az ünnep ahhoz a 7 esztendőhöz, amit mi fogunk feltölteni a mennyben az Úrral, miután a vőlegény eljött a mennyasszonyáért. Ez egy párhuzam. Amit ha látok, akkor örvendezni fog a szívetek, mert ez is közel van, ezt is elpecsételte az Úr vérholdakkal. A vőlegény eljön a mennyasszonyáért, és az idő nincs messze. És elragadja a mennyasszonyát ebből a világból. Ez az elragadás, a szentek elragadása. És fönt egy 7 éves mennyegzői vacsorán veszünk részt az Úrral. 7 esztendőn keresztül ünnepelünk. És aztán visszajövünk majd az Úrral. Ha bizony. Míg mi fönt leszünk a mennyben, addig itt lent a földön egy 7 éves megpróbáltatás sor lesz. Most olyan dolgok fognak történni a világban, Jelenések könyve részletezi, a megpróbáltatásoknak a mélységeibe lesz az emberiség, akik itt maradnak. Ezek az idők tehát közelednek, és az Úr szeretné a figyelmünket felhívni erre ezekkel az égi jelekkel. 2000 évvel ezelőtt is megírta Pál, hogy az idő közel. Azóta eltelt 2000 év. És egy dologban biztosak lehetünk, hogy minden nappal közelebb kerülünk hozzá. Úgyhogy én nem azt mondom nektek, hogy 2015 március vagy áprilisában lesz az elragadtatásunk, de azt mondom nektek, hogy a vak is látja, hogy ezek isteni égi jelek, és tartalmuk is jelentésük van, és gondolkodjatok, és keressétek az Úr arcát. Mert az idő közel. Mert az idő közel. A Szántó Vetőről ír egy csodálatos részt, mert az Úrnak a szívét, ha vizsgáljuk, hogy mit érez az Úr ezekben az időkben, amikor ezek az események közelednek. Nézzük meg az ő szívét, hogy az aratás ideje közel. Hogy érez a Szántóvető? Olvassuk ezt el. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Vagyis az Úr szíve is egy béketűrésben van, és minket is erre int. Habár nagyon izgatott a szívünk majd, ha jön ez a találkozás, hogy ez micsoda öröm teljes, egy csodálatos pillanat lesz. Ez a Jakab levele, 5. fejezet, 7. verstől olvasom. Legyetek azért, atyámfiai, béketűréssel, az Úrnak eljöveteléig, ímé a Szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét. Így vár minket az Úr. Várja ezt a gyümölcsöt. Várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, mi korai és késői esőt kap. Az Úrnak a szíve várakozik, béketűréssel várakozik, amíg rengeteg az aratnivaló. Rengeteg az elveszett kint a világban, és bőséges aratást akar az Úr. Bőséges aratást. Ehhez egy korai és egy késői esőt együtt fog elhozni még az első hónapban, ahogy írja. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, mondja. Ne abban legyen a figyelmünk, hogy ki mit tett, vagy mit nem tett, vagy mit mondott, vagy mit gondolt, vagy mit mulasztott. Olyan sokszor látom, hogy a szentek figyelme erre terelődik, és sóhajtoznak egymás után, amikor egész másra kellene figyelnünk. Az ige figyelmeztet, ne sóhajtozzatok. Egymás, ne sóhajtozzatok, ez nem kedves így az Úrnak. Arra figyeljetek, amik közelegnek. Halleluja! Az én meglátásom az, hogy ezekből az égi jelekből egy dolog kiolvasható, hogy a fin is közel. És mindenki úgy vélekedik, ahogy akar. Én nem fogok senkivel vitába szállni. Ez az én személyes meglátásom, hogy az idők közelségére akarja az Úr felhívni a figyelmet. Nagyon sok keresztény tanítás kezdett foglalkozni az Úr eljövetelével, az idők közelségével, és ez mind a Krisztus testének a szelleme által van. Tehát az Úr szája szólja ezeket. Egyre több tanítás foglalkozik vele. Jesse-t azt hiszem 94-ben vitte föl az Úr a mennybe, és mondta neki, hogy egy üzenetem van a krisztusi teszt számára, mondd el nekik, hogy jövök. És azt válaszolta Jesse, hogy de hiszen tudják, hogy jössz. És azt mondta Jézus, hogy nem. Nem beszélnek erről, nem tanítják a nyájamat erről, és nem tudják a hívők, hogy közel az idő, és jövök. Szívünknek, mint amikor a szerelmetesek a találkozásra készülnek, úgy kellene a szívünket készíteni erre. És keresni az Úr arcát, hogy Uram, mit tegyek még? Mi a részem, amiért itt vagyok? Mit kell még elvégeznem? Hogy amikor odállunk, ne álljunk megszégyenülve előtte. Mert mindannyiunknak meg kell ott majd állni. Az ő trónja előtt. A jutalmainkért. A jutalmainkért. Jelenések könyve azt írja, hogy az ördög nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés az ideje. Ő is tudja. Ő is tudja, hogy kevés az ideje. És mivel tudja, hogy kevés az ideje, ezért minden gonoszsággal teljes, és nagy haraggal söndörög, és keresi, hogy kit nyeljen el. Mindent el fog követni azért, hogy a figyelmedet elterelje, és a hatékonyságot, amíg itt vagyunk, lejjebb vegye. Vagy teljességgel megsemmisítse, hogy ne lásd az Úr szándékait, hogy miért vagy itt ebben a testben, ebben az órában. Erre megy ki minden támadása. Nem lehetünk tudatlanok az ő szándékai felől, és az ő stratégiái felől. Nincs annál sajnálatra méltóbb, amikor látjuk egy keresztény életében, hogy teljesen behálózta az ördög, úgyhogy nem lát ki belőle, hogy miben van. És ilyenkor kell, hogy a segítségére siessünk. És hatalmat gyakoroljunk. A második Korintusi levél, második fejezet 11-es verse mondja, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Ezt Pál írja. Te ismered-e az ő szándékait? Ezt szeretném kérdezni tőled. Ismered-e a szándékait? Hogy milyen módon, milyen kártyákkal kártyázik? Ugyanazok a ügymenetei, mint sok ezer évvel ezelőtt. Nem tud újat hozni ő sem a nap alatt. Neked ismerned kell ezeket, hogy ne dőlj be neki. Hogy ne ess a kelet céljébe. Hogy ne legyél áldozatává, hogy ne tudjon téged megcsalni a sátán. A Pál azt mondja, hogy jól kell ismernünk az ő szándékait. Vagyis nem arról van szó, hogy az ördögről beszélünk reggeltől estig, de arról szó van, hogy az Úr bölcsessége által átlátjuk a szándékait. Hogy mire megy ki, amikor éppen azt hozza? Mire megy? Mi a célja vele? Mit akar elérni vele? A Máté evangélium 25. fejezet 41-es versében, Jézusnak a második igerész második versében azt olvassuk, hogy az örök tűz az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Vagyis a pokol, mint gyűjtőhely, és aztán a pokol, ugye a tűznek tovább vettetik majd, mindazokkal, akik benne vannak. Ezt a helyet Isten soha nem az ember számára készítette. Ez egy szörnyűséges, ez örök tűznek a tava, az emésztő tűz. Nem a teremtményének szánta ezt Isten, nem az embernek. És az ördög ezt jól tudja, és oda nem akar egyedül menni. Nem akar magába menni majd oda, hanem az a törekvése, hogy minél többeket vigyen magával. Mert ismeri az atyának a szívét, hogy miként érez az ő teremtménye iránt. Amikor minden árat megfizetett azért, hogy őt kimenekítse onnan, és mégis rengeteg ember ott fog kikötni. Emberek sokasága jut majd oda, arra a helyre. És erről szól a harc. A lelkek kimentéséről. Elvinni a világnak ezt az üzenetet. Az utolsó pillanatig lelkeket nyerni meg az Úrnak. És olyan buzgón végezni ezt a munkát, hogy teljes erőbedobással tegyed. És ha az ördög vissza akar fogni, és valahol akadályozni akar, átláss rajta. Át kell látnunk az ő szándékain. A szellemi hadviselésben állunk. Ezt a Biblia tanítja. Ezt nyugodtan be is jelölheted a Bibliádban. Hangsúlyozom, hogy ma több szó esik erről, de nem azért, mert az ördögről szeretek beszélni, hanem azért, hogy átlássunk a szándékain, és tudjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy győzelembe kerüljünk. A második korintusi levélre, 10. fejezeten lapozzunk, és nézzük meg, hogy szó szerint mit ír a Biblia. 4. versnél, 4. versnél kezdem olvasni. Azt írja a Szentírás. Mert a mi hadviselésünk fegyverei. Tehát egy hadviselésről ír, és Isten fegyvereket ad hozzá. Ha nem lenne harcunk, akkor milyen hadviselésről lenne szó, és miért kellene a fegyverzet? Akkor megtehetnénk, hogy fegyverzet nélkül járunk, és nem kellene írni Istennek róla. Egyszerűbb lenne az életünk, de nem így van. Egy hadviselésről ír, és egy fegyverzetre hívja fel a figyelmünket. Az a keresztény, akivel nincs tisztában, és nem tudja a fegyvereket hordozni és forgatni, az elveszett. Azt elnyeli a sátán. Persze örök élete van, csak a futását nem tudja megfutni. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Vagyis egy csodálatos igazság kerekedik ki, hatalmas fegyvereket kaptál, erős fegyvereket kaptál, erősségek lerontására kaptad. Ezek Isten által hatalmasak ezek a fegyverek, amiket fegyverhordozásban, a szellemi hadviselésünkben állandó jelleggel magunknál kell hordanunk. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, vagyis nézzük meg, hogy hol kezdődik mindig a harc. A fejben, az elmében, a sugallatokkal. Az ördög sugallatokat fog hozni, hogy mit tegyél. Vagy hoz egy tünetet, és akkor hoz hozzá egy gondolatot. Okoskodni belőled Isten áldásait. Le kell rontanod ezeket, lerontván az okoskodásokat, és minden magaslatot, magaslatokat akar építeni az életedben, hogy Isten ismerete elleni magaslatok ezek. Hogy dehogy megismerd Istent közelebbről, mert akkor jaj neki, erről szól. Ha megismerd az igazi hatalmadat, és tudsz parancsolni, akkor legyőzted őt. Valóságban, minden nap, minden percben. És erről szól, lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot. Ez nagyon fontos. Fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Gondolatok jönnek, mennek. Hégen szokta mondani, hogy elrepülnek a feje felett a madarak, de az, hogy fécket rakjanak, az már nincs megengedve. De a gondolatok jönnek, mennek. És a kísértő hozhat gondolatokat. Néha az ember ledöbben, hogy ez a gondolat meg honnan jött. Eszembe se volt. És abban a pillanatban azt le kell vetni onnan, arról mert magaslatot akar építeni az életedben. Figyelni kell erre. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Képzeljétek ezt el. Minden ember üdvösségért megfizetett. Minden ember üdvösség. És az igazság ismeretére eljusson. Az igazság ismeretéhez tartozik, hogy hatalmad van felette. Minden cselvetésével szemben, minden tünettel, minden betegséggel, minden gonoszsággal szemben győzelmed van. Ez az igazság. És azt akarja az Isten, hogy ennek az ismeretére minden ember eljusson. Azt is mondja az ige, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Így írja. Minden nappal közelebb vagyunk az utolsó időkhöz, és tapasztaljuk a nehéz időket. Nincs köztünk egy sem, aki azt mondhatná, hogy könnyebb idén, mint tavaly volt. Nehéz idők vannak. A Biblia nem titkolja. Utolsó napokban nehéz idők állnak be. De itt nem fejezi be, hála Istennek. Azt is olvashatjuk a 2. Timóteusban, a 3. fejezetben, az 1. vers arról beszél, nem fogom felolvasni, de ha akarjátok, nézzétek meg, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben. És teljesen ráismersz arra, hogy ezekről a napokról ír. Szeretetlenek lesznek. Egymást nem tisztelők, mindenféle elferdültségekben lesznek. És Isten ezt előre leírta. Tudta, hogy az utolsó napok ezt is hozzák. De Pál ellátja a fiatal tanítványát, Timóteust, egy csodálatos jó tanáccsal. Mit kell tenni ezekben az időkben? Azt írja neki, de te józan légy mindenekben. Tartsd ki a nehézségekben. Vagyis egy kitartás kell ahhoz, hogy megfussuk a... Tartsd ki a nehézségekben, azt írja. Az evangélista munkáját cselekedd, ezt írja neki. Szolgálatodat teljesen betöltsd. Vagyis meg kell futni. Sokan indulnak, elindulnak, nagy lelkesedés van. Jönnek, és a csillagot is le tudnák hozni az égről Jézusért. És aztán, hogy telnek az idők, múlnak a hónapok vagy az évek, keressük őket, és nincsenek. Hova lettek? Valahol a lelkesedést elvesztették. A lelkesedésüket elvesztették, ezekben a nehéz, súlyos utolsó napokban. Valahol megfogta őket az ördög. Azt írja, hogy tarts ki a nehézségekben, és cselekedd az evangélista munkáját. Nem mindenki evangélista, de az evangélista munkáját mindenki cselekedheti. Szólni a Jézus, szólni az örök életet, felhívni a másik figyelmét. Tudod-e, hogy Jézus meghalt érted? Tudod-e, ha ezt a nevet nem hívott segítségül, hova kerülsz? Ezt mindenki végezheti. És a szolgálatodat teljesen betölts, figyelmezteti őt Pál. Teljesen. Ne hagyjuk abba félúton. Teljesen töltsük be azért, amiért itt vagyunk. És azt írja utána Pál, utána saját magára is szán egy mondatot, ezt írja a 7. versben, ugyanitt a fejezetben, a 2. Timóteus 4-ben, hogy ama nemes harcot megharcoltam. A futásomat bevégeztem. Csak könnyekkel lehet ezt elolvasni. Itt, ahányszor olvasom, mindig könyvben lávad a szemem. Amikor Pálnak mind kellett keresztül mennie. És azt így, hogy a futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam. Nem engedte, hogy a hite az ördög kezébe kerüljön. A hitet végig megtartotta. Nem engedhetjük meg egy betegségnek vagy a tünetetnek, hogy az mondja meg, hogy én most meggyógyultam vagy sem. Én a gyógyult vagyok. És a betegség vágyakozik rám, és hozza a tüneteket. Én akkor is a gyógyult vagyok. A hitemet megtartottam, akármin megyek keresztül. Erről van itt szó. Akármilyen megpróbáltatás jön, a hitünket meg kell tartanunk. Nem engedhetjük el, nem engedhetjük, mert Istennek szüksége van rá. Hitünk megtartása és építése. A főpapunk is ezért imádkozott. Jézus nem azt mondta, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted? Hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Bármi megyünk keresztül, erről szól az egész. Hitünket kilopni a szívünkből. És a főpapunk könyörög érettünk, hogy meg tudjuk őrizni a hitünket. Hogy a hitünknek a teljességében tudjunk állni. A hitünk által vagyunk képesek hatalmat venni az ellenség felett, és megkötözni azt. Ezért nagyon fontos. Jézus a Máté evangéliumban, 12. fejezetnek 29-es versében mond valamit, ami nagyon-nagyon megragadó, és nagyon szemléletes arról, hogy hogyan kell elbánnunk az ördöggel. Azt kérdezi itt a tanítványtól, mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába? Most már az ördög nem hatalmas, de akkor Jézus azért jött, hogy elvegyen tőle mindent, amilyen volt. Az ördög volt a hatalmas. Ádám átadta ezt a hatalmat. Azt kérdezi, mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb. Vagyis kell valamit tennünk az ördöggel, amikor készülődik és hozza a gonoszságait. Jézusnak is itt a tanítása. Megkötözi előbb az ellenséget, megkötözi a hatalmast, és akkor rabolja ki annak kincseit. Vagyis el kell végeznünk valamit. Az ördögnek minden gonoszságát, tervét, szándékát meg kell kötni, meg kell tiltani. Körbe kell őt kötni úgy, hogy ne tudjon mozdulni se, ha rajta kapod valamin. Ezt többé nem tudja végrehajtani. Meg kell dorgálnod, és ki kell hajítanod a Jézus nevében. Ez csak a hit tudja elvégezni. Ha a hited alább hagyott, nem fogod tudni elvégezni. Meg kell kötöznöd az ellenséget. Az oldás és kötés hatalmát minden pillanatban gyakorolnod kell. Mi az, amit megengedsz az életedben, és mi az, amit nem. És ez csak a hited által megy. Ezért kell rettenetesen vigyázni a hitünkre. És ez mindig erőteljes legyen, hogy a Szent Szellem megerősítse minket a belső emberben, és erőteljes hittel tudjunk élni az életünk dolgaiban, és amint rajta kapatik az ördög, megdorgálni, és parancsolni neki, hogy távozz innen. Bántásomra vagy. Ennyi. Nem kell több. Nem hadakozunk vele. Nem perlekedünk vele. Nem magasztaljuk föl, hogy megint mit csinált. Kit érdekel? Mit akar csinálni? Távozzon. Két példát mondok nektek el. Az egyik, mert mind a kettő a múlt heti nagyon friss, és annyira jól szemlélteti, hogy milyen egyszerű ezt gyakorolni, ha az ember ráérez ennek a hatalomnak az ízére. Épp csak félfüllel hallgattam egy történetet, otthon beszélték, hogy a gyülekezetben az egyik tagnak egy nagyon jó munkalehetőség adódott volna most, és eddig csak nagyon éppen elegendő fizetéssel dolgozott valahol. Most háromszor annyit kereshetne, és épp most folynak a munkahelyi párbeszédek erről, önilletre, stb. És várja vissza a jelentkezést, hogy felhívják, és elromlott a telefonja, és elromlott a számítógépe. Mondom, micsoda? Mondom, egyszerre, mind a kettő. Pont mikor behívnák egy megbeszélésre. Mondom, hopp, mondom, az ördög rajta kapatott. Mondom, ez több annál, mint ami meg szokott történni. Tehát az ember figyelmes. És rajta kaptam az ördögöt. Rajta kapatott. Mondom, figyelj ide, hatalmat veszek. Hatalmat vettem el, mert nem létezik, hogy egyszerre elromoljon egy számítógép, egy telefon, és teljesen lezárja a hírcsatornát, amikor ő egy fontos telefonhívást elvál onnan, ami egy fordulatot hozna az életében. És nem volt hosszabb az imádság egy szempillantásnál, és nem is kértem semmit, csak hatalmat vettem. Mondom, elengeded. Elengeded az ő életét. Másnap jön a hír, hogy megjavult a telefonja, kapott hírt, és felvették, és háromszor annyi fizetése az údicsőségére, a Jézus nevében, a Jézus hatalmával. Öröm teljes pillanatok ezek, hogyha az ember ráérez a hatalmának a gyakorlás. Teljes hit kell hozzá. Teljes hittel kell tenni. Tudd meg, hogy telj hatalmad van az ördög felett. És ezeket el tudod végezni. Egy másik terület, ahol meg tudja csorbítani a hitünket, és nagyon kérem, hogy figyeljetek, mert azt veszem észre, hogy a legtöbbetekkel itt játszadozik az ördög. És ha az ember már rálát felülről, akkor könnyű dolga van. Mert akkor azt mondja, hogy hopp, ennyi, elég, itt megáll és innen távoz. De amíg nem lát rá, amíg benne van, és körbe-körbe játszadozik vele az ördög, addig siralmas a helyzet. És elmondom nektek, mi ez. Mi ez a terület. Kaptam egy telefonhívást, megint a múlt héten volt, és felhív egy drága testvérem, régről ismerem és szeretem, és szinte majdnem sír, és mondja, hogy bocsássak meg neki, mondom, miért haragudnék rád? Azt mondja, hogy hát az, mert olvasta egy könyvben, meg hallotta a tanításokban, hogyha szolgáló ellen szól valamit, akkor Isten ellen vétkezett, és hogy bocsássak meg neki, mert ő ellenem szólt, valamiféle kritikát szólt ellenem. És engem megkísértett az ördög, hogy megkérdezem, mondom, persze nem haragszom rád, ugyan már, hát eszembe nem jutna, hogy én ilyeneken. Én semmi nem tudok megsértődni. Régen leszögeztem az úr előtt, én semmi, soha nem fogok megsértődni. Senkire. Az ördögnek nem adok itt fort. De mondom, figyelj, és majdnem megkérdeztem tőle, megkísértett az ördög, hogy ugyan mit mondtál? És akkor felkaptam a fejemet, mondom, hopp, Nem adok esélyt az ördögnek, hogy elkezdjek ezen gondolkodni. Mondom, figyelj, felejtsük el, én nem haragszom, bármit mondtál, én az Úr szeretetével szeretlek, és én, ha nem mondtad volna soha, akkor se tudnék róla, így sem fogok soha többet emlékezni, mert most elfelejtem, és téged az Úr szeretetével betakarlak, és továbbra is úgy szeretlek, mint eddig is. Felszabadult, ő felszabadult, engem pedig majdnem bevitt az ördög abba az utcába, amiről soha nem tudtam volna, ha nem hív föl, és nem mondja el, és félbeszakította, mondom, jó, ne is beszéljünk róla többet, nem érdekel. Mert ugyanis az ördögnek az egyik kedvenc kártyája, hogy arra visz minket rá, hogy azon gondolkodjunk, és azon töprengjünk, és azon együtt magunkat, hogy mit mondott rólunk a másik. Hogy mit mondott rólunk. És hogy azt miért mondta. És hogy tényleg ezt mondta. És hogy egyáltalán honnan veszi, nem is úgy van. És bevisz minket egy olyan utcába, ami teljességgel nulla kihozatalos. Elveszi a figyelmünket Jézusról. Elveszi a figyelmünket az Úr munkáiról. És bevisz egy olyan utcába, ahol csak így körbe-körbe vagyunk, és állandóan azon gondolkodunk, hogy a másik mit mondott rólunk. És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy miért kell neked magadat megvédelmezni? Ha elkezdenek olyan dolgokat beszélni rólad, ami nem is úgy volt, tegyük föl. Mert te teljesen ártatlanul jársz, jössz, mész, egyszer csak a hírek felkapják, hogy ez vagy az történt, vagy ezt tetted, vagy azt tetted, és elkezdenek beszélni rólad. Akkor miért olyan nagyon fontos az, hogy te magadat megvédelmezd? Ez az én kérdésem. Gondolkodtál már ezen? Az ember visszahallva, és azonnal azt mondja, hogy de ez az nem is így volt. Nem is az az igazság. Meg én ilyet nem mondtam. Elkezdjük magunkat védelmezni, mintha mi lennénk a saját magunk védőügyvédje. És ez nem biblikus. Nekünk van egy védőügyvédünk. És hogyha abban a hatalomban akarunk járni, és olyan hatékonyak akarunk lenni, mint az Úr Jézus maga, és azt szeretnénk, és az Úr megadta ezt nekünk, akkor nekünk ugyanúgy kell járni, ahogy ő járt. Ez le van írva. Ugyanúgy kell gondolkodnunk, és ugyanúgy kell szólnunk. Ugyanúgy kell beszélnünk. Nincsenek megengedve ezek egy gondolatok akkor, hogyha egy hatékony keresztény akarsz lenni. Meg tudnám számolni soronként. Több szék is van üresen azért. Mert valaki valamit mondott az illetőnek, és az annyira megbántotta a szívét. Annyira megérintette őt, hogy többet nem tud ide visszajönni közénk. És mondjátok meg, hogy hogy lehetünk ennyire érzékenyek. És ki az a másik, hogy a szava ennyit jelent az életünkben? De kicsoda ő, mondjátok meg nekem. Ő az Úr Jézus Krisztus? Nem. Az Úr Jézus Krisztus, hogy mit mond majd rólad, az az egy számít. És ha ő azt mondja, hogy ez az én igaz szolgám, aki az én megigazultságomban jár, és mondja a nevedet, és megemlékezik rólad, és dicsekszik veled majd, nem az számít. És minden más elvetendő mellette. Teljesen mindegy. Ha jót mondanak rólad, az is. Mert az meg a felmagasztaltatás útjára vinne minket, az is tévút. Egyetlen dolog számít, mit mond rólunk az Úr Jézus Krisztus maga. Semmi más nem számít. Vagyis meg kell fegyelmeznünk magunkat, hogy egy győzelem útján járjunk, hogy nem nyitjuk meg a szánkat ilyen haszontalan beszédekre, ha bántások érnek minket. Az Úr nem ezt tette maga? Meg van írva, hogy és száját nem nyitotta meg. Nagyon-nagyon kell figyelnünk erre. Hajlamosak vagyunk arra, hogyha minket sérelem ér, vagy bántás ér, vagy kritika ér, legyen jogos vagy jogtalan, teljesen mindegy, akkor megnyitjuk a szánkat. És olyat mondunk, amit később megbánnánk. És abból jönnek a kálváriák. Nézzük az Urat meg, hogy az Úr maga, hogy írja olyan gyönyörűen az írás, a Szentírás, és vegyünk példát róla. Mert szeretnénk ebben a hatalomban járni. És az ige tanítja, hogy az Isten utánzóinak kell lennünk, ugye? Isten utánzóinak kell lennünk. Ezt meg kell néznünk, hogy az Úr maga hogy teszi. Péter apostol levele, első levelében, a második fejezetben írja az ige, és a 22-es vers Től, két vers csak, amit írni akarok, fel szeretnék olvasni. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem rábízta magát az igazságosan ítélőre. Hú, de meg kell ezt tanulnunk. Ami drága főpapunk, ő hozza elő az igazságunkat. Mindegy teljesen, hogy ki milyen szidalmat hozott rád, ki milyen rágalmat mondott rád, ki hogy kritizált, ki milyen hanglejtéssel bántott, meg köszönt, nem köszönt, fogadta a köszönésemet, nem fogadta a köszönésemet. Ki tudja, hogy hány felé volt még? Az egyiket megpuszilta, engem nem puszilt meg. Ilyeneket hallok vissza, és akkor ebből feltételez az illető, hogy azt nem is szereti. Na most, ez nem így van. Ez az hitető van kint a világban. És hited, elhitet benneteket. És ne essetek bele ebbe a kelepcéjébe. Mert jobban kell ismerni az ördög szándékait ennél, és a cselvetéseit, és a sugallatait, amiket hoz. Kérdezem én tőletek, hogy magát az Úr Jézust nem vádolták-e például, és nem gúnyolták-e, és nem köbdösték-e le, és nem húzták ki a szakállát, és nem kínozták, és mindezt teljesen ártatlanul úgy vitte végig, hogy a száját nem nyitotta meg. Értünk tette. Érte téged akkor a bántás valaha, ami az Úr Jézust érte? Akkor a sérelem? Akkor a igazságtalanság? Érte valaha az életedben? Ha nem, akkor vegyél jó példát. És a szádat ne nyisd meg. Olyan áldások jönnek az életedre, amit nem is tudod még elgondolni, és csak azért nem jöttek eddig, mert magadat megloptad vele. Mert megnyitottad a szádat. És belementél ezekbe a körökbe. Fölöslegesen az erődet leszívja. Belefáradsz, elkedvetlenedsz, depressziós leszel. Legtöbbször az ördög úgy hozza a bántásait, aki hozzánk legközelebb áll, azon keresztül szúr meg. Vagy akar megszúrni, így mondom inkább. De te ne engedd el most már, te átlátsz ezeken, és te bölcsebb vagy, mint valaha, mert tudod, hogy hogy működik. Mi a szándéka, amikor ezt teszi? És ne engedd oda ezeket a gondolatokat, ugyanis akármennyit imádkozhatom, érted? Reggeltől estig lekoptathatjuk a hajadról, vagy a fejedről a hajat, ugye? Mondja Jim, hogy annyit tesszük a kezünket, hogy lekopik a haj a fejedről. Akkor sem mész előbbre, hogyha két területen magadat meg nem vizsgálod, és nem tartod kordában. Az egyik mi van a fejedben, és mi van a szádban. Ezt a két területet nem tudom helyetted gyakorolni. Csak elmondani tudom, hogy miként működik. Mint gondolkodsz egyfolytában, és mi jön ki a szádból. Ez két terület, amit csak te tudsz uralni. És ha ezt megtanulod, akkor tudsz uralkodni az életben. A Jézus Krisztusban. Lesz az a hatalmad, hogy azt mondod, hogy eddig, és ne tovább. És az ellenségnek térdet kell hajtani. Mert a Jézus neve hatalmas. A te szádban milyen éles az Isten kardja? Az a kérdés. Hogy lehet hatékonyabbá tenni Isten igéjét a te szádban, a te életedben? Ez a kérdés. És megadja Isten hozzá a bölcsességet, hogy ne essünk bele ezekbe. Ismerjük az ördögnek a szándékait. Olyan egyszerű és olyan átlátható, ha az ember egyszer megérti, hogy miként akar minket megbántani, sérelmekben tartani. Ugyanis akkor nem működik a hited. Nem fog tudni kiárasztani a hitedet. És nekünk munkatársaivá kell válnunk az igazságnak. Írja ezt a Biblia? Igen. Isten számít ránk, hogy hatékony munkatársak legyünk. Hogy hitünket teljhatalommal őrizni. Minden ilyen bántástól, sértéstől. Ki mit mondott, ki mit nem mondott. Nem érdekel. Ezt egyszer is mindenkorra szögezd le magadban. Te független vagy ezektől. Te a fölött vagy. Te uralkodsz ezeken. Nem engeded a fülethez. Nem engeded a szívedbe. És meg fog változni az életed. Ó, de gyönyörűséges lesz az Úr öröme, hogy tud kiáradni szabadon, tud áradni majd a Szent Szellem öröme, a szabadsága, és valóban meg tudod élni a Jézusi hatalmat. Uralkodsz az életben. Olyan fenséges győzelmeket fogsz tudni megélni. Két apró terület. Mi van a fejedben, mi van a szádban. Figyeld! Figyeld. Az erőforrásainkat, a figyelmünket az Úr Jézus Krisztusra kell vetnünk. Ezek mind figyelemelterelések lennének. És ezt nem engedjük meg. Az utolsó gondolat. Ez egy kitérő volt, mert láttam, hogy az ördög annyi testvéremet viszi be ebbe az utcába, Zsák utca. Erről szólnom kellett ma. Visszatérek az úrnapja előtti rövid időre, és olyan hatékonyságunk, mennyire hatékonyatnak kell lennünk. És részt akarunk venni ebben a nagyon rövid időben, minél nagyobb hatékonysággal, az Úr eljövelete előtti hatalmas aratásban. Ugye részt akarunk venni? Nem véletlen, hogy ti ültök itt, az Úr titeket kiválasztott erre. Az Úr szeretné, hogyha erről megvilágosodást kapnátok, hogy miként lehet még hatékonyabban ezt elvégeznem. És Péter a prédikációjában, amikor pünkös napját ünneplik, ami a Peszáh ünnep utáni 50. napon volt, és van minden esztendőben, egy csodálatos prédikációt mond. Ebből szeretnék 3 verset hozni az apostolok cselekedete 2. fejezetében. A 17-es verstől, a pünkös napjának a Szent Szellem kijáradásának a napján van ez a prédikáció, és Péter a Szent Szellemtől telve szól itt, tehát az Úr szája és az Úr szíve szól. 17-es versben. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Vagyis az Úr is beszél utolsó napokról. Ezt is látnotok kell. Utolsó napokról beszél. És azt is elmondja, hogy honnan lesz az ismertetője, mi lesz az ismertető jelezetnek az utolsó napoknak. Valami másként lesz, mint addig. És az első jel, amit ír, hogy kitölt az ő szelleméből, vagyis egy hatalmas kiáradás lesz, és a fiaitok és lányaitok profétálni fognak. A profétálás az nem más, mint amikor Istennek a szavát szólod az ő kenete alatt. És ezek a profétálások, amik majd itt jönnek az utolsó időben, az utolsó idők történéseiről fognak szólni. Onnan fogod észrevenni, hogy közel az idő, hogy a következő generáció az Úr dolgairól fog a Szent Szellem kenete alatt szólni neked. És meg fog nyílni rá szemed. Jön egy generáció, a minket követő generáció, akik az Úr szellemének a kiáradásában az Úr dolgait fogják szólni. És nekünk örömünk lesz benne, amikor ezt látjuk, és az idő közel van. Utolsó időknek a történései lesznek. Leszáll a Szent Szellem, és ők profétálni fognak. Azok a fiatalok is, akik most még a drog alatt vannak. Isten egy szempillantásra meg tudja őket fordítani. Azok a fiatalok, akik ma hallani nem akarnak Istenről. Ha Isten szelleme leszáll rájuk, egy szempillantásban más teremtés lesz, az új teremtés, és Isten dolgait fogja profétálni. Az utolsó napoknak az egyik jellemzője lesz. És látásokat is látnak, és a vének álmokat álmodnak. Akik sokat megéltek, azoknak van honnan meríteni. Álmokat fognak álmodni, és az Úr álmait fogják álmodni, és el fogják mondani a generációknak. És a szolgákra, a szolgáló lányokra is kijöntök az én szellememből, folytatja Isten azokban a napokban, és csodákat teszek az égben odafenn, jeleket a földön idelen, vértüzet füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré. Ezek azok a jelek, amikről beszélek. Most lehet majd látni 2015-ben, hogy erre utal-e Isten vagy nem, nem tudom, de most is ilyen jeleket fogunk látni. Ezt azért vegyük tudomásul. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. Várjuk ezt a napot. Az Úrnak ez a napja eljön, és ezek a jelek lesznek előtte. Nagyon izgalmas időket élünk. Mondom nektek, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, hogy van tovább? Végre ti is prédikáltok. Megtartatik. Ezt még egyszer mondjad. Megtartatik. Hatalmas erő van ebben. Az Úr nevét, aki csak segítségül hívja, megtartatik, üdvözül. Minden bajtól kimenekedés van ebben a szóban. Jézus, az ő nevében. Jézus, kérdezd meg, aki csak jön és megy. Ismered-e a Jézus nevét? Ismered-e, hogy micsoda megtartása? Mert szólíts meg az embereket. Az Úrra fogadni bátorságot. Kérdeznek, ismered-e, hogy micsoda megtartás van ebben a névben? És tudod-e, hogy ki kell menekedned majd, amik jönnek? És aki csak segítségül hívja, megtartatik. Nincsenek vallásos cselekedetek felsorolva. Csak segítségül hívni a nevét. Hatalmas, hatalmas igazság van benne. Az Úr akarata, hogy az ő dicsőségével teljék be a föld. Tényleg utolsó gondolat. Lejárt az időm. Kiárasztok az én szellememből minden testre. Kiárad az ő dicsősége. Kiárad a dicsősége az egész földre. Nézzünk egy pár ige helyet, nagyon gyorsan. A Zsoltárokban, én csak felsorolom, te otthon megnézed. A 72-es Zsoltár 19-es verse mondja, hogy az ő dicsőségével teljék be az egész föld. Képzeld el, az egész földet be akarja tölteni a dicsőségével. A 108-as Zsoltár 5-ös verse mondja, hogy dicsőséged legyen az egész földön, kiáltva a zsoltáros. Azt is tudjuk, hogy Jézus állította, hogy miként a mennyben, úgy a földön. A menny telve van az ő dicsőségével. És eljön az a pillanat, amikor a föld is megtelik az ő dicsőségével. Az idő közel van. Az ő dicsőségével be fog telni az egész föld. Az ő dicsősége az égre és a földre kihat, mondja a Zsoltáros, a 148-as Zsoltár 13-as versében. Fogod-e ezt a szándékot, hogy Isten az egész földet be akarja tölteni az ő dicsőségével? Az Ézaiás 40-ben az 5-ös vers mondja, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Ha az ő szólt, akkor ő meg is cselekszi, ugye? Ő szólt és meglett. Ő parancsolt és elvállott. Ez így lesz, ez jön. Ez jön, mint amikor a moziban kiírják az új filmek, hogy jön. Ez jön. Ebben biztos lehetsz. Meg van írva. Hamarosan. A Habakúk könyve. 2:14. Vedd tudomásul, az Úr szava ez. Habakúk könyve. Az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, és méghozzá úgy telik be, amiképpen a folyamok betöltik a tengert. Akkor jönnek a folyamok, és az egész földet beterítik. Ezek a vizek. Az óceánok beterítik az egész földet. Úgy teríti be az Úr dicsősége majd a földet. El tudod ezt képzelni? Ez egy dicsőség invázió jön a földre. És ezek a napok közelednek. És izgatott-e a szíved ezért? Szeretnéd-e ezt meglátni? Keresed-e benne a részedet, hogy mi a részem ebben, Uram? Mert nem véletlenül vagy itt, hogy ezt hallod. És azt is mondja Habakuk itt, hogy az Úr nem csak, hogy az Úr dicsőséget tölti be a földet, hanem az Úr dicsőségének ismeretével lesz teljes a föld. Vagyis mindenki fogja tudni, hogy az Úr dicsősége jelen van. Hogy az Úr dicsősége cselekedte, és az Úr dicsőségében fognak állni. És ez fenséges lesz. Ez fenséges idők előtt állunk. Mi olyan edényei vagyunk az Úrnak, amelyeket eleve a dicsőségére alkotott, ezt a Róma levél írja a 9:23-ban. Megvan a célja az Úrnak, ahol mi itt a földön vagyunk, és ebben az időben. Az Úr az ő dicsőségére, eleve a dicsőségére alkotott. János evangélium pedig Jézus főpap imájában azt imádkozza, hogy azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, mert az atyától ő megkapta ezt a dicsőséget. Ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Vagyis ez a dicsőség fogja egybeolvasztani a krisztusi testet, és akik csak oda be akarnak jönni, mindenkinek lehetőség lesz, és egy hatalmas, hatalmas kiáradásban egyé lesznek az Úr testében a hívők. Egy olyan egységet fogunk meglátni a keresztény együttjárásban, amit még soha csak álmodozunk egyedül róla. Hogy nem lesznek tanbeli különbségek, hogy kinek van igaza, milyen vallás, hogy gyakorolja, mit tesz, nem, az Úr dicsősége egybe fogja olvasztani a szíveket. Ez egy fenséges idő lesz. Egy fenséges idő lesz. Milyen dicsőséget adunk Istennek, mert ez jön, és ez jön. És várjuk ezeket az időket. És ezen kell gondolkodnunk. Ezen kell gondolkodnunk, és nem azon, amit az előbb részleteztem, hogy ki hogy bántott meg, mit mondott neked, mit mondott, meg akar lopni az ördög vele. Ne engedd meg. Te a kereszthalálon, a feltámadáson, az Úr dicsőségén, azokon gondolkodjál, dicsőséges dolgokon. A modus operandia, hogy miként fogja az Úr ezt a dicsőséget lehozni a földre. Gondolkodtam ezen, hogy lesz ez, hogy betölti az egész földet az ő dicsősége. És azt a képet hozta elém a drága Szent Szellem, amikor a Mózes 1-ben, a 7. fejezetben olvashatjuk, hogy az öszönvíznél miként történt az, hogy a Az egész földet beborította a víz. Ugye azt mondja, hogy a dicsőség úgy fogja beborítani a földet, ahogy a folyamok a tengert. És a dicsőség kiáradás és a víznek a földet, hogy körbevette ez a hatalmas özönvíz, hasonlóság van. Ott azt olvassuk, engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, nagyon érdekes, és nem tudom, figyeltél rá. Azt írja Mózes első könyvében, a 7. fejezetben mondja, a 11-es vers, hogy felfakadtak a nagy mélység minden forrásai, tehát a mélységből is előhozta az Úr a vizeket, és az ég csatornái megnyilatkoztak. És két irány. Jött a mélységből, felfakadtak a vizek, és az ég csatornáiból is jöttek a vizek, és így ebben az egységben, egybe folytak ezek a vizek, jött az özönvíz a földre. 40 napig csak esett, és utána azok, akik a bárkában voltak, azok maradtak csak meg. És a mi bárkánk, tudjátok-e, hogy ki? Írja a Biblia? És az a hatalmas kiáradás, az a hatalmas dicsőség ugyanígy a mi benső lényünkből fog egyrészt áradni elő a föld mélységéről. El van rejtve ez a belső ember itt. A belső emberből fog kiáradni a dicsőség, és az ég csatornái is meg fognak szakadozni. És a dicsőség, ahogy találkozik, egybe szerkeszti az Úr az egész földön a dicsőségét. Valami fenséges idők előtt állunk. Gyönyörűséges idők előtt állunk. És készen áll-e a szíved, hogy ezt meglásd, mert közel vannak ezek az idők. A dicsőség. Azt mondja Ézaiás, hogy vaj, ha megszakasztanád az egeket, és leszállnál. Ezek az idők eljönnek. Az ég csatornái meg fognak szakadni, és leszáll az ő dicsősége. És ami bensőnkből erő fog álladni az ő dicsősége. És ezek a dicsőség tengerek be fogják borítani az egész földet. Fenséges. Fenséges dolog. Dicsőséget adunk Istennek, hogy ennek részesei lehetünk az utolsó időkben. Még annyit szeretnék szólni, hogy ebben a dicsőség tengerben részt venni és szolgálni az Urat, ami jön, és ami egyre inkább elborítja a földet. A nehéz idők ellenére mi, akik ebben a dicsőségben részesek vagyunk, akik jövünk és imádkozunk hétől hétre, akik olvasok a Bibliát, akik keressük az Úr arcát, és keressük, hogy mi a dolgunk, mit tehetünk, hogy hatékonyabb legyen ez a munka az idők végén. Tudjátok meg, hogy mi ebben a dicsőségben el vagyunk rejtve a világ elől. A Biblia tanítja az Úr szárnyainak az árnyékát, ugye? Az ő rejtek helyét, ugye? Az ő rejtek helyéről szól a Biblia? Szól az Úr szárnyainak árnyékáról? Tudd meg, hogy te ott vagy. Mert ugyanis, amikor ebben a dicsőségben egybe vagy szerkesztve a krisztusi testben, akkor az ördög számára láthatatlan vagy. Pont úgy, ahogy a sötét szobában ül valaki, és felkapcsoljuk a villanyt, és csak hunyorogni tud, odakap a személyhez, és semmit nem lát. Ugyanúgy, ha te ebben a világosságban jársz, ebben a dicsőségben vagy, az ördög számára elérhetetlen vagy. Nem lát téged ugyanis. El vagy rejtve. Abban a világosságban, ahol ez a dicsőség van, az ő világosságában, nem tud az ördög téged megkülönböztetni Krisztus testétől. Nem tud megtámadni, nem tud kikérni. Láthatatlan vagy, el vagy rejtve. Ez nincs okunk félelemre. Bármilyen idők jönnek, mi a dicsőségnek a felhőjében vagyunk, elrejtve a világ borzalmai elől. És ezt akartam, hogy tudjátok. Ne legyen bennetek félelem, ha halljátok majd a híreket, hogy ez és az történik majd, mert lesznek hírek, és lesznek olyan dolgok, amikor az ember szíve összeszorul, és azt mondja, hogy ennek nem lenne szabad, és annak nem lenne szabad megtörténni. Tudjátok meg, hogy ti az Úr rejtek helyén vagytok, mert az Úr dicsőségében vagytok. És az akkora hatalom és akkora fénnyel jön el a földre, hogy az Úr megtartja az övéit ebben a dicsőségben. Az övé legyen minden dicsőség. Adjunk hálát neki, és kezdjünk el imádkozni nyelveken. Kerüljünk bele ebbe a folyamba, menjünk a dicséret szolgálatba, és kezdjünk el, és kezdjük a sorokat. Adjuk el hálát és a dicsőséget Istennek, hogy ebben részes társaknak szólít minket. És kérem a szíveket, hogy olvadjatok bele ebbe a dicsőségbe, hogy gyertek be az imakörökbe, hogy gyertek és vegyetek részt az Úr munkáiba, legyetek buzgóbbak, mint valaha. És legyen örömötök benne. Mert az Úr számít rád, és ez milyen nagyszerű érzés, amikor tudod, hogy van, aki számít rád, és te helyt állsz benne. Ez is hatalmas dolog. És hogy az Úr kiválasztott benneteket erre, mint ahogy a váltófutásban, a finishben a legjobb futókat rakják, ugye? Legjobb futókat teszik? Mindenkinek a szeme rajta van a végén, amikor bele kell sprintelni a célbe, ugye? Na, ott vagyunk. Tudjátok meg. Minden szem. A lelátón, akik előttünk elmentek, az Úrnak a dicsőség felhőjében, a bizonyságok felegében, azok a szemek mind rajtunk vannak. És csukolnak nekünk. És mi nem adjuk fel, és mi buzgók leszünk, és megfutjuk a futásunkat az Úr örömére. Az Úr örömére tesszük. És nem hagyjuk, hogy bármi meglopjon minket, mert nem vagyunk tudatlanok a sátán szándékai felől. Amen. Amen. Álljunk fel. Köszönöm.